Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni. Egy érdekes kutatás apropóján arról beszélgetünk, hogy sorra zárnak be a hazai klasszikus kocsmák, mert elvesztették a közösségi tér szerepüket. A 24.hu munkatársai magyar kocsmakörképet alkottak meg. Azt vizsgálták szociológusokkal, történészekkel együtt, hogy hogyan áll ma Magyarországon a kocsmakultúra. Ez tehát a kiindulópont. Katona Csaba történésszel és Csanádi Tibor kocsmaturistával Buza Sándor beszélget.
Tibor, te még meg is lettél szólítva ebbe a kis dolgozatba, mert te is elmondtad a véleményedet. Úgyhogy akkor kezdjünk neki. És Tibor, engedd meg, hogy először a Csabát kérdezzem majd arról, hogy voltak éppen tényleg, amikor eszembe jutott, hogy a kocsma kultúrával, vagy a kocsmáról, magáról beszélünk, akkor egy olyan távlatba ugrunk vissza, mint a két világháború közötti rész. Azért is, mert én érintve vagyok, mert a családom konkrétan Zalában rendelkezett mészárszékkel, kocsmával, a nagyanyám főzött, ő ellátta azokat, akik elfelejtettek hazamenni aludni, vagy nem volt hol helyük aludni, kosztosok voltak, oda jártak az emberek kártyázni, biliárdozni. Úgy, hogy egyébként akkor a zalai faluban nem volt kis falusöjtör, akkor nem, csak egy kocsma volt, de voltak éppen egy közösségi tér volt. Hogy látod?
Jó, vagy messzebbre is vissza tudunk menni az időbe. Abszolút mértékig arról szólt a kocsmába járás, túl természetesen a fogyasztásom, hogy a kocsma az egy közösségi tér, de tágítva a horizontot, ezt el lehet mondani igazából minden vendéglátóipari egységről. Tehát a kávéház kultúra Budapesten a két háború között, vagy a monarchia idején, de már a reformkorban is, gondoljunk csak a Pilvax kávéházra, nem véletlenül volt annyira népszerű. Ha valaki mondjuk a reformkorban, hogy kicsit ide visszamenjünk az időbe, mondjuk a 1840-es évek derekán hazament a lakásába Pesten, mondjuk télen, januárban, akkor fél öt koroszkor már sötét volt, központi fűtés nincs, világítás nincs.
Praktikus okok határozták meg a tudatot,
erről
a létet.
És most képzeljük el, hogy ebből a kis lyukból, most, de ez lehet egy nagyobb lakás is, a helyzet akkor is nagyjából ugyanez, lemegyek a Pilvaxba, hogy konkrét példát mondjak, mi van a Pilvaxba, van fűtés, van világítás, van biliárd, van kártya, van társaság, van étel, van ital, hát hogy ne töltötte volna szívesebben ott az időt?
Hát igen, és ugye ez mondjuk a 19. századra egy picit ilyen klasszikus módon jelent meg. Akkor is kocsmáknak, persze, hát kocsmáknak hívták. Voltak éppen, ugye a kávéházat, azokat most nem citálnám ide, mert ez egy más kávéház volt, mint a klasszikus kocsma. Itt most egyébként ez a dolgozat is arról szólt, hogy a kis falusi közösségek, a vidéknek az a közösségi tere, ahol egyébként valóban nem volt más. Maximum még volt könyvtár, de ugye nagyon kevés faluban volt könyvtár. Nálunk például volt könyvtár, de oda jártak a gyerekek, meg kötelező olvasmányt kellett írni. De a falusi kocsma az pontosan arról szólt, hogy délután, ugyanúgy, mint ahogy elmondtad, hazamentek a férfiak, és akkor fogták magukat, és elmentek a kocsmába sörözni, és megbeszélni az élet dolgait. Tibor, itt vagy még?
Itt vagyok, persze.
Jó. Ráadásul te is egy zalai gyerek vagy, mint én. Úgyhogy még ebből a szempontból is. Te például akkor, amikor ezt az egész kocsma turistáskodást elkezdted, foglalkoztál azzal, hogy emlékképeket gyűjtöttél arról, hogy mondjuk az 50-es, 60-as években egy vidéki, és nagyon jó, hogy Zaláról beszélünk, mert tényleg az országnak az egyik olyan vidékén van, ahol egyébként ugye nem is lehetett átnézni a túloldalra, mert ott volt a vasfüggöny, különösen a II. Világháború után. Szóval te foglalkoztál azzal, hogy például fölgöngyölítsd, vagy emlékképeket gyűjtsél össze a falusi kocsmákról, a klasszikus kocsmákról?
Igen, igen, mindenképpen. Tehát az elejétől fogva, ugye én 2015 óta járom a európai folytatásos kocsmatúrámat, és így 3700 kocsmán túl mindig foglalkoztam azzal az elejétől fogva, hogy megtapasztaljam az általam nem láthatót is, tehát hogyha egy nagy öreggel sikerült beszélgetnem a régi dolgokról, az mindig plusz értéket jelentett számomra. Én mindenhol járom a kis és nagy településeket, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, és ezért összevetem, hogy hol mennyire más a közélet, hol hogyan viselkednek, fogyasztanak, öltözködnek, stb. Az emberek. És nagyon sok beszélgetésem volt. Tehát én ebben a témában, tehát a megszűnő kocsmák, a megváltozó kocsmák témájában, és én nem annyira romantikus képet gyűjtöttem össze egyébként az emberekről ezekről az időkről. Most nagyon nagy sláger téma lett az utóbbi hónapokban egyébként, hogy az újságcikkek elkezdtek ezzel foglalkozni. Én már sokkal régebb óta foglalkozok ezzel, nekem több száz megkérdezettem van a témában, és ez a kocsma bezárási hullám sokkal korábban elkezdődött már, hiszen maguk ezek a cikkek is azon arra alapoznak, hogy tíz év alatt mondjuk mennyire változott meg a kocsmák létszáma.
Igen, de várjál Tibor, bocsánat, hogy belevágok. Még leszüntessük meg a kocsmákat, majd oda el fogunk jutni a beszélgetés végén. Inkább arra vagyok kíváncsi mindkettőtöktől, hogy akkor, amikor azt a szót meghalljátok, hogy kocsma, akkor voltak éppen, bár 2024 van, milyen kép jelenik meg a fejetekben, vagy általában van-e arról tudásotok, hogy az emberek fejében milyen kép jelenik meg a kocsma szó hallatán? Csaba.
Vegyes a tapasztalatom. Számomra nem annyira negatív ez a szó, sőt egyáltalán nem az. Tehát visszatérnék arról, amit az előbb mondhatok, hogy igazából ez tényleg egy közösségi tér volt. Tehát nyilván azt a szerepet töltötte be, amit most már nagyon sok esetben képes pótolni mondjuk az internet vagy a közösségi média, hogy az emberek találkoztak és beszélgettek és jól érezték magukat. Azt gondolom, hogy aki járt már magyar vidéki településen, ez különösen igaz az elmúlt néhány évtizedre, és még régebbre is natürlich, az teljesen hétköznapi dolog volt, hogy mondjuk véget ért a vasárnapi mise és a mise után, de még ebéd előtt beültek a templomból kijövő emberek. Ezt én például 1994-ben Baden-Württembergben tapasztaltam meg kitelepített sváboknál, ahol szigorúan a mise után kimentek a sportpálya melletti kocsmára, ott lement egy kis napsz meg egy sör, és mentek ebédelni, és mindezt az ünneplő ruhába tették az idős emberek, tehát 1994-ben is, és láthatóan arról szólt az egész, hogy a barátok, ismerősök beszélgessenek, információkhoz, hírekhez jussanak. Számomra elsőlegesen ezt jelenti a kocsma. De ne vitassuk el, hogy van egy nagyon negatív képzettársítása is, és ez sok nélkül alakult ki, aminek a lényege, hogy a kocsma az olcsó, igénytelen italoknak a kínáló helye, ahol aztán kétes elemek bukkannak föl, és az ember jobb, ha vigyáz magára.
Tibor?
Én nekem mindenképpen küldetésem, hogy ezt a szót feltornáztam, és megmutassam, hogy ma már...
Jó, akkor mondhatjuk innentől kezdve Nagy K-val.
Igen, mindenképpen, én a kocsmaturistát is úgy írom. Ugyanakkor valóban az embereknek a fejében nagyon sokszor ez negatívan jelenik meg. Ennek megvan a története, sőt szerintem az oka is egyébként. Tehát a kocsmában nagyon jó lehetőségek vannak a mai napig, és az összkép az teljesen vegyes. Tehát akár falvakban is, akár egy héten belül manapság is teljesen különböző kocsmaképeket láthatok. Vannak azért uralkodó tendenciák. Én is a közösségi fórumot, a társadalmi vegyülések a lehetséges terét látom ebben máig, és benne is van ez a potenciál. Ugyanakkor a magyar megvalósulás az utóbbi évtizedekben már nem volt szerintem annyira közösségi tér, mint korábban, vagy mint lehetett volna. Mert elég nem is azzal kezdődött ez, hogy az internet elvette a kocsmáktól a népet, hanem már előtte is eléggé leépült ez a magyar kocsmavilág. És már nem volt teljes társadalmi közeg, ahogy mondjuk az egyszerű tapaszbárokban, Spanyolországban vegyes társadalmi közeget látok, ugyanúgy mondjuk Lengyelországban vagy a Balkánon, Olaszországban. Ugyanez nem volt jellemző már korábban sem Magyarországra, nem a fiatalok, nem a nők helye volt, hanem csak a középkorú és az idősebb férfiaké főleg, és ez nagyon el is uralkodott. És más onnan indult egyébként a társadalmi réteg beugró feltétele a kocsmába, tehát sokkal olcsóbb alkohollal indultak a magyar kocsmák jellemzően, és ennek megfelelően rosszabb minőségűvel is, mint az alsó szintű kocsmák bárhol máshol Európában a tapasztalataink szerint. És ennek nyomában el is uralta ez a réteg, aki a nagy mennyiségű olcsó alkoholfogyasztása, mert el is uralta a kocsmákat, és ennek az lett a következmény, hogy kiszorított viszont mindenki más. És sokszor megalapozott le ez a negatív kép, amit az emberek őriztek, hogy a nőket mindig, ha megkérdezem, hogy hol van kocsma, középkorú nők is fölfelé, ők mindig pontosak tudják elmondani, hogy ők aztán nem járnak kocsmába.
Igen, pont erre akartam reflektálni, amikor Csaba azt mondta, hogy 94-ben Baden-Württembergben a mise után szép kiöltözött ruhába mentek. Valószínű 94-ben Baden-Württembergben a nők is bementek a kocsmába a mise után, és leültek a férfiakkal, de mondjuk a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években ez Magyarországon annyira nem lehetett elképzelhető, sőt, hát hogy most a Tibor elmondta, a nők mindig el is hárították maguktól ezt a lehetőséget, én aztán kocsmába nem járok. Ez valóban így volt?
Ez olyannyira így van, hogy én azt gondolom, hogy még ma is előfordul az a jelenség, hogyha bármilyen vendéglátóipari egységbe egyedül iszogat egy hölgy, akkor jó eséllyel leszólítják. Tehát főleg a korábbi időszakban, mondjuk akár a 60-as, 70-es évekkel bezárólag, ha egy hölgy sűrűn bukkant fel egy kocsmába úgy, hogy nem volt férfi kísérője, akkor szinte bizonyos, hogy majdnem, hogy azonosították egy foglalkozással, illetve ne felejtsük el azt a szintén negatív képzettársítást tükröző szófordulatot, vagy szókapcsolatot, vagy kocsma töltelék, ami pedig arra a férfire vonatkozott, akiről ez a szó elmondta azt, hogy bizonytalan társadalmi státuszú, bizonytalan jövedelmű, és amikor hazafelé indul a kocsmából, már ha egyáltalán hazafelé indul, akkor a kultúrája fogyatkozás szenvedett az elfogyasztott ital hatására. Tehát igen, azt látni kell, hogy valóban itt nagyon sokáig az olcsó, könnyen megszerezhető egyenitaloknak a terepe volt a kocsma, és valóban hát hölgyeknek nem feltétlenül ajánlották.
Tibor, te is azt mondtad, hogy a kocsma olcsóság az egy nagyon fontos szempont volt. Na de hát egyáltalán lehetett a kocsma drága? Volt az a fizetőképes kereslet, amelyik egyébként a viszkiket, vagy bármilyen más párlatot megivott volna, annak ellenére, hogy ott volt egyébként a Otellóból, a kövidinkából, vagy a különféle gyorsan termő szőlőkből készült bor, esetleg házilag készült pálinka. Szóval Tibor, az olcsóság az, én azt gondolom, egy kocsmánál az elengedhetetlen követelmény volt.
Hát abban az időben, aminek az örökségét most éljük, még, főleg a vidéki, külvárosi, kisvárosi kocsmákban. Ez inkább a szocialista Magyarország időszaka, mert én azt szoktam mondani, hogy nekünk nincsenek klasszikus kocsmáink, amiket szó szerint annak hívhatunk, mert most ugyan beszélünk erről a nagy megváltozásról, de 1945 után, 50 után még sokkal nagyobb megváltozás volt, egy teljes csere. Én tehát a kocsmáim felét, nagyjából ilyen 1850 kocsmát szerintem Magyarországon jártam be, és hát négy olyan kocsmát tudok, ami ezek közül, ami 1950 előtti. Tehát nagyon meghatározza azoknak az időknek a trendje a mai örökségünket. És abban nem is célozták ezt, tehát ott pont az olcsóság az nem csak egy figyelembe vett szempont volt, hanem még a kocsma világban, hanem még vezérszempont is, hiszen leginkább abban lendült fel a kocsma mennyiség, hogy ki akarták szolgálni a gyári munkás fogyasztási szokásait. Ennek lehet ez a kijössz a gyárból, és vodkától erős vagy, és bátor, ez lehet a szlogenje, és ennek sajnos még a mai napig isszuk szó szerint a levét, mert még mindig megvannak ezek az örökségkocsmák, és szerintem legnagyobb mennyiségben nem csak, nagyon hangsúlyozom, hogy nem csak, mert nagyon jó helyek is zárnak be sajnos különböző okok miatt, de nagyon nagy mennyiségben azért ez a generáció, ez a kocsma generáció kopott ki, vagy ez cserélődik és volt.
Egyébként azt meg lehet valamilyen módon fogalmazni, hogy egy ilyen klasszikus kocsmának mi volt a kínálata? Változott-e a kínálati tétel mondjuk első világháború előtt, a két világháború között, a küldetés, a tételek, volt-e mindig étel, kellett-e, hogy legyen mindig étel, vagy csak inni jártak oda az emberek, ezt hogy látod, Csaba?
Étel annyiban volt, hogy azért valamivel le lehessen kísérni magát a elfogyasztott italt, de ne felejtsük el, van az a kifejezés, a kocsmakaja, amit nyilván a két háború között így nem használtak. De jellemzően azért ezt azt lehetett kóstolgatni, de nem sok mindent képzeljünk el. Tehát mondjuk pogácsát, vagy valami egészen apró dolgokat.
Zsíros kenyér.
Igen, így van. Tehát nyilván ennek viszont kettős funkciója volt. Az egyik az volt, hogy a kedves vendég az ne álljon fejre túl hamar. A másik viszont, és ez nagyon jellemzően jelent meg, a sósabb ételek, amik viszont ugye arra ösztönözték a vendéget, hogy fogyasszom. Tehát a kocsma az semmiképp sem a ételfogyasztásának a színhelye, hanem elsődlegesen az italé. És mi volt jellemző? Elsődlegesen természetesen a bor és a pálinka, tehát ezzel a kettővel lehetett leginkább találkozni, hogyha jobban visszamegyünk az időbe. A sör, mint olyan, az nagyon sokáig városi italnak számított, tehát sokkal inkább a városi kocsmákban bukott föl, de ez meg természetes, mert általában a sörgyárat olyan helyen létesítettek, ahol nagyobb település volt, hiszen könnyebb volt elosztani, tehát alacsonyabb volt a bekerülés. terhelési költség a terjesztést tekintve. De sokáig élt még az elképzelés is, hogy a sör az egy ilyen városi előkelő ital, és vidéken kevésbé volt jellemző. Az aztán más kérdés, hogy majd 1945 után, amikor tényleg van egy nagyon éles váltás a kocsmakultúrában, akkor bejön a sör. 50-es években a Rákosi rendszerben a sört azt hirdetik úgy, mint a folyékony kenyeret, tehát ellentétben a Kádár korszakkal kifejezetten reklámozták is a fogyasztását, és aztán majd megjelennek az olyan csodái a magyar vidéki életnek, mint mondjuk a mecseki ítóka vagy a kevert.
Tibor, te találkozol manapság olyan vidéki falusi kocsmával, ahol egyébként ételt is adnak?
Igen. Egyrészt változik is ez, meg tehetségileg is különböző. Például nagyon jellemző a melegszendvics Győr környékén. Nem tudom, hogy falusi kocsmákban is, kimondottan nincs tapasztalatom, de mondjuk kisebb városi kocsmákban is tetten értem. Érdekes módon nem tudom ennek az okát, hogy miért, de sokkal nagyobb meleg szendvics kultúra van, és sőt a kocsmák kiszolgálására külön olyan ott kapható regionális meleg szendvics iparág is épült már ilyen kicsi. Kicsi, de helyben nagyszériás.
Igen, bocsáss meg, de beugrott a szemem elé az a pléből készült meleg szendvics sütő, amit ugye lehetett venni a boltokba. Egy egyszerű rácsal, és oda tették be, és akkor mindig elérte a tetejét, a sajtnak a tetejét, az a melegítő cekasz, úgyhogy nekem legalábbis ez ugrott be. Ezek még működnek? Vagy most már szofisztikáltabb?
Van néhány helyen, de egyébként azért szofisztikáltabb. Én összességében azt mondom, hogy inkább Budapesten meg nagyobb városokban jobban jellemző a kocsmakaja, de már találkozok biztosodó, de mégis a kocsma jelleget is megőrző Konzalában találkoztam ezzel egy hirtelen buszról leugrásnál, ahol már egy bisztóval egybekötött kocsma volt, de mégis meg volt őrizve a közvetlen kocsma jelleg, ami szerintem nagyon fontos is abban, hogy ez túléljen a közösségi funkció, hogy ez kötetlen maradjon. De nagyon jó, hogyha ez párosul étel. Szerintem azért ez a magyaros szent háromság, ez ott van, vagy anti-szent háromság, hogy chips, mogyoró és ropi, ez azért a legtöbb helyen kapható. Én nagyon csodálkozok, hogyha ezek közül egyik se, ez az annyira párját tisztítja, hogy ötöt nem tudnék megszámolni, ahol semmi kaja nem volt. Sőt, a falusi kocsmákban ott még jellemző az is, hogy ez akár csokival kiegészül.
Hát a gyerekeket elviszik a mise után a nagypapák.
mikrobolt funkciót is néhányan ellátnak, ahol konzerveket is lehet kapni. A legérdekesebb az volt, amikor zsömlét és kocsonyát lehetett pont szintén egy zalai faluban kapni, még pluszban a kocsmában volt egy külön kocsonya hűtő, tehát ez egy egyszeri példa is eset. A fagyival, jégkrémmel azzal még szintén gyakran párosulnak egyébként. De azok, amik túlélőbbek és büszkébbek, meg állatatosabbak, azok általában azért fel tudnak mutatni valami plusz. És vannak azért nagyon... De?
Igen, csak beléd akartam folytani a szót, de azért fejezd be a mondatot, mert...
Hagyom.
Hagyjuk a híreket, mindjárt jönnek. Fejezd be a mondatot, nyugodtan.
Ja. Szóval én nagyon-nagyon ketté tudnám venni, mert vannak itt is olyan példák, tegnap is voltam olyan helyen, ami még mutatná azt, hogy működik ez a világ. Borsodban voltam például, ahol tényleg működnek a közösségek, sokan járnak, forognak a népek, beszélgetnek, mindenki ismer mindenkit, de kevesebb ilyen helyre van most már ebből szükség, mert hogyha kell, hogy kiegészüljön valamivel, legalább egy minimális igényességgel azzal, hogy többen is bejönjenek, hogy a fiatalokkal is...
Hát igen, ez itt a kérdés.
Katona Csaba történésszel és Csanádi Tibor kocsmaturistával Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán még folytatódik ez a beszélgetés, nem sokára maradjanak velünk itt a Trend.